Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! A világszám következik az elkövetkezendő egy órában. Ezúttal most egy időre majd elbúcsúzunk Ecuadortól, de ma még a dél-amerikai mesés paradicsomi országról lesz szó, hiszen most értem onnan haza. Az elmúlt hetekben sok-sok világszámot hallhattak a Galapagos-szigetekről, vagy éppenséggel az esőerdők világából, az Andokból, a vulkánokról. Nos, most a kérdésekre is válaszolok, és még sok mindent mesélek, úgyhogy ezen a kellemes szombat délelőttön is tartsanak velem. Az időm első részében találkoztam miniszterekkel, államtitkárokkal, a Corpay nevű ipartestület vezetőivel, ebédeltem gazdasági vezetőkkel, reggeliztem banánültetvény tulajdonossal, a kakaóbab termesztés fortéjait is megismertem, a rák készítés, rák tenyésztésnek az érdekességeit is megismerhettük, bár ide kollégáimat vitték el, de én ezzel megnézhettem a kikötőt, megtudhattam, hogy mekkora szabad kikötő épül itt, tényleg Dél-Amerika egyik leghatalmasabb új szabad kikötője, majd decemberre el is készül. Beszéltünk a kínai és az ecuadori egyezményről, szabadkereskedelmi egyezményről, szóval rengeteg információ birtokában lettem. Tényleg sok csodát láttam, hiszen Ecuador valóban a banán kivitelében az első, a legnagyobb rák exportőr ország, a kakaóban benne van az első háromban, a rózsában és a tonhalban is nagyon erős, rengeteget termelnek kivitelre, és hát mellette turisztikailag egy mesebeli kis hely. Úgyhogy valóban nagyon sok helyen jártam, majd ezt követően a turisztikai kínálatot is megmutatták nekem. Jártam például az esőerdőben, és a légi biciklitől kezdve egészen a furcsa libegőszerű szerkezeten át az éjszakai túráig rengeteg kalandban volt részem, majd következett a Galapagos-szigetek, hiszen az is Ecuadorhoz tartozik. Itt már voltam 20 évvel ezelőtt, most ismét visszatérhettem, és láthattam az óriási fejlődést, az új utakat, például a Fő-szigeten, Santa Cruz szigetén, ahová még bicikli utat is építettek, és láthattam azt is, hogy milyen szinten figyelnek a környezetvédelemre, és próbálják meg összehangolni a turizmussal, és a repülőtér is a világ első öko-reptereinek egyike, a szállodák között pedig jó pár a karbonsemlegességet hivatalos úton is deklaráltatta, minősítette. Úgyhogy tényleg komoly élmény volt, és amikor most hazafelé elindultunk, akkor megpróbáltam összeszedni azokat a dolgokat, amelyek tényleg Ecuador esetében a kiviteli cikkeken túl megleptek, vagy furcsák voltak. Az első talán a gasztronómia. Nagyon sokan kérdezték interneten, a közösségi média felületeken, hogy mit ettem Ecuadorban, milyenek voltak az ételek. Hát elsősorban banánból ettem nagyon sokat, banánt banánnal. Eleve ettem olyan banánt az esőerdőknél, amelyet fáról szedtek le. Hát elképesztő, olyan, mint a méz. De összesen lehet hasonlítani azzal, ami a nagy bevásárlóközpontoknak a rakterében, meg a hajókon érik meg. Tehát ez csodálatosan érdekes volt. De a főzőbanán is a mindennapi eredelek egyike volt számomra. Esténként például, főleg amikor valami nagyobb városban voltam, és nem volt hivatalos vacsora, azért ez nem volt túlságosan gyakori, mert általában menő éttermekbe vittek el minket, ahol fontos helyi közéleti emberekkel találkoztunk, és közben persze beszélgettünk a gazdaságtól kezdve az idegenforgalomig nagyon sok mindenről. Szóval akkor például banánt ettem sajttal, és ez egy tipikus utcai étel, amit egyszerűen imádok, kitóban tényleg $1 kevesebbért adták. Mert hogy a dollárra fizető eszköz, és ezt is kérdezték, hogy itt bevezették a dollárt, és hogyan tudják ezt megoldani. Óriási infláció volt, és az Amerikai Egyesült Államok dollárját vezették be. Egyébként $1 vernek, azt a megegyezés alapján megtehetik, de egyébként ugyanazt az amerikai dollárt használják, mint az USA területén. Ennek persze az a hátránya, hogy rengeteg dolgot kell kivinniük, és hát egyébként exportból kell minél több valutát behozniuk, mert hogy mivel hogy nem verhetnek, vagy nem nyomtathatnak $100-osokat, egyébként be kell hozni valahogy azt a dollárt az országba, ezért hát rózsából, banánból, kakaóból, tonhalból és persze kőolajból rengeteget kell eladni ahhoz, hogy bejöjjön az a pénz, amiből aztán vásárolhatnak izgalmas dolgokat, amelyek az Egyesült Államokból vagy éppen Kínából érkeznek, mert hogy Kína is rendkívül fontos piac, hiszen ha megnézzük az autóállományt, akkor látjuk, hogy magyar Suzuki is van Ecuadorban, nem is kevés, és igen jó minőségű, majdhogy nem luxus autónak számít, Az utakon egyébként kínai csodából van a legtöbb, és vélhetően az ecuadori kínai szabadkereskedelmi egyezmény okán ez majd az elkövetkezendő időszakban még nőni is fog. Persze a rossz nyelvek szerint egyes kínai autók rendkívüli módon hasonlítanak a nyugati autókhoz. Bevallom, hogy azért ebben lehet valami, mert hogy a feleségem nyugati autója is lényegében itt visszaköszönt egy teljesen más márkanév alatt, de hát lehet, hogy csak én gondoltam bele a hasonlóságot. Minden esetre az kétségtelen, hogy ilyen téren Ecuador rengeteg mindent ad, el, értékesít, és egyébként az is érdekes, hogy a gasztronómiáról kezdtem el beszélni, hogy mennyire odafigyelnek a tisztaságra. Ez engem nagyon meglepett. Az utcai járos is kesztyűt húzott akkor, amikor feltállalta az ételt. Szinte mindenhol alaposan megmossák a kezüket. Eleve figyelmeztetnek, hogy csapból lehetőleg ne ígyunk, hanem használjunk ásványvizet, és azt fogyasszuk. És összességében az a termék, ami aztán Európába kerül, hát nagy valószínűséggel Ecuadorban nem lesz szennyezett, az biztos. A banánt is háromszor átmosták. Tehát átúszott a banán három tiszta vízű rendszerből álló ilyen tómeder rendszeren, aztán utána még valaki egyesével megtisztította, aztán egy másik ember még megnézte, hogy minden rendben van, egy harmadik pedig még ezt követően külön bioanyaggal fertőtlenítette, majd következett a dobozolás. Tehát azt gondolom, hogy rendkívüli módon ügyeltek arra, hogy minden rendben legyen. De ezt egyébként az élet minden területén megfigyeltem. Kevésbé volt koszos például, mint jó pár másik ország, sőt, igazából azt kell mondanom, hogy a legtöbb helyen a szelektív hulladékgyűjtésre is ügyeltek, alig láttam eldobott szemetet. És azért, hogyha Ázsiában valaki járt, akkor azért tudja, hogy a hatalmas gazdasági fejlődés egyik mellékterméke az, hogy azért a környezetvédelem nem biztos, hogy az első helyen van minden ázsiai gyorsan fejlődő város esetében, sőt. És itt Ecuadorban odafigyelnek arra, hogy összehangolják a környezetvédelmet a turizmussal, hogy karbonsemleges szállodát építsenek, és sorolhatnám tovább. Ez például nekem nagyon-nagyon meglepő volt, és rendkívül érdekes. A másik az, ami meglepett, hogy az utóbbi időben milyen sok új utat építettek, és hogy a bicikli utakat is hogy fejlesztették. Én azért hozzászoktam ahhoz, amit 20 évvel ezelőtt láttam, hogy olyan veszélyes utak vannak így fölfelé az Andok vonulatához, hogy tényleg kiver a víz. Ehhez képest most azért már kiszélesítették a legveszélyesebb útszakaszokat. A turisták által kedvelt részeknél, például mondjuk Santa Cruz szigetén pedig bicikliutat, jó minőségű autóutat építettek, de tényleg komoly fejlődést láttam. A gasztronómiáról még talán annyit, hogy a saját termékeiket is szívesen fogyasztják, a banánon kívül a rákot. Nekem, ami a több mint két hét alatt a kedvenc ételem volt, az a rákkal töltött avokádó. Ez nagyon ízlett. De csak nem minden reggeli olyan volt, hogy nem volt szinte kivetni való egyikbe sem. Aztán a sztékek, például a dél-amerikai marhasültek, nagyon finomak voltak. Sokszor banánt ettem ezekhez, banánt kínáltak, sült banánt, és a rizs vagy a krumpli helyett ezt választottam. A sós mangó például, ez volt talán a második vagy a harmadik napon is a kedvenc eredelem. A mangót megsózzák, és lájmmal egy picit savanyítják, és az utcai árusok közül jó pár ezt kínálja $1. Nagyon-nagyon finom. A hétköznapi emberek nagyon kedvesek, és általában nem nyomulósak, nem agresszívek, ez is a meglepetések közé tartozott. Illetve az, hogy a légiközlekedésben mennyire pozitívak voltak a tapasztalataim, tehát a helyi légitársaság esetében is azt kell mondanom, hogy minden klappolt. Nagy élmény volt az, hogy láttam a Chimborazót, Dél-Amerika legnagyobb csúcsát, ha a Föld középpontjától nézzük, akkor pedig a világ legnagyobb csúcsát. Ugye érdekes fejtegetés az, hogy egyáltalán melyik a világ legmagasabb hegye, és miért éppen az, a Himalája, Monteverestje, de hát honnan mérjük? Saját magától, a környezetéhez viszonyítjuk? Mert például amikor azt mondjuk, hogy 828 méteres a Burj Khalifa, ami nagyon nagy emberalkotta épületnek számít, akkor azt a saját környezetéhez mérjük, nem pedig a tengerszinthez, vagy nem is a Föld középpontjához. Tehát eleve, hogy mi mekkora, nyilván eldönti, hogy mit honnan mérünk. Hogyha alaposanban megnézzük, akkor egyébként egy tenger alatti hegy az talán, ami a leghatalmasabb. Ha pedig a Föld középpontját veszük alapul, akkor pedig ugye a Chimborazó. És hát erre büszkék is egyébként a helyiek. Csodálatos élmény volt, amikor Guayaquilból Quitóba repültem, gyönyörű volt az idő, és csillogott a nap a Chimborazo csúcsán, és mellette repült el a repülőgép, úgyhogy majd, hogy nem egy magasságban vele, csak egy kicsit odébb, gyönyörű felvételeket is készítettem. És ez fantasztikus érzés volt, hogy tényleg Dél-Amerika, vagy talán bizonyos értelemben a világ legmagasabb hegye, az itt van mellettem, és látom. Úgyhogy ez tényleg olyan felejtetlen dolog volt, hogy még este is gondolkodtam azon, hogy milyen gyönyörű volt az egész. Ami még nagyon tetszett, hogy rengeteg vulkán van Quito környékén, ezeket lehet látni, mert hogy Guayaquil a tengerparton fekszik, egy óriási kikötő van itt, meg persze nem messze strandok, és kellemes a klíma, 30 fok, de nincsen az a folytogató meleg, ugyanakkor bőven lehet sétálgatni és élvezni a napsütést, meg a pálmafákat. Quito ugyanakkor magasan fekszik, úgyhogy kellemes hűvös van, olyan 24-25 Celsius fok, aztán este lehűl a levegő, és olyankor 18-21 fok lesz, de még akkor is egy pulóverrel nagyon jól el vagyunk, vagy esetleg egy kis kabátkával. Én egyébként egy mellényt vittem magammal, és tökéletes volt. Minden esetre Quitóban viszont körbe-körbe ott vannak a vulkánok, a Cotopaxi jelenleg is aktív. Az is pazar élmény volt, amikor a szálloda ablakából láttam azt, hogy elkezd füstölni a Cotopaxi, és ilyen füstött gázt, gőzt lövel ki magából, és ezt le is tudtam videózni. Fel is készültek egyébként arra, hogy a Cotopaxi majd esetleg keményebben kitör, de hozzáteszem, azért nehéz erre felkészülni, azt már a Pompei tragédiából megtanultuk, hogy nehéz mindent lemodellezni. Ugyanakkor nem, hogy a turistákat nem riasztja el, hanem a helyieket sem túlságosan zavarja, hogy most egy picit a távoli 60-70 kilométerre lévő vulkán mennyire aktív. Egyébként az Etnánál is ezt tapasztaltam, ugye az Etna is mostanában meglehetősen aktív, a turisták azonban addig, ameddig szabad nekik oda mennek, és akkor egyébként egyfajta természetes tűzijátéknak tartják azt a csodát, amit művel a vulkán, úgyhogy azért félelemérzettel ritkán találkoztam. Én se féltem attól, hogy a Cotopaxi éppen füstöl, ahol szorongtam, mert hogy ez is egy kérdése volt egy kedves hallgatónak, hogy féltem-e valamikor az út során, hát az például a légibicikli volt. Amikor felültünk ketten egy lényegében ilyen kötélpályán mozgó légibiciklire, a hátsó hajtotta, és alattunk ott volt a 250-300 méteres mélység, alul meg a vad folyó, a vizesés, jobbra-balra fantasztikus dzsungel, de lényegében nagyon-nagyon magasan voltunk, és úgy kellett átmenni az egyik hegyről a másikra. Hát ez azért emberpróbáló volt, főleg a konzul úrnak, aki mögöttem tekert, és az utolsó 200 métert is bírta, bár azt már nehezebben, de hát mondta is Lizártól az indián kísérőnk, hogy hát van, aki egyébként nem tud feltekerni a végén, olyankor megpróbálnak valahogy besegíteni. Tehát itt azért ez elég félelmetes volt, meg az éjszakai túrán nekem egy picit félelmetesnek tűnt az, hogy óriási szakadékszerű völgyeknél mentünk viszonylag csúszós terepen. Ömlött, szakadt az eső este, ketten voltunk az indiánnal, Lizárdóval, aki félig inka, félig dzsumba indián, nagyon kedves vezető, a Maspilocs, a közeli Maspilocs egyik alkalmazottja, és a vendégeket kísérgeti, meg hát elmesélte, hogy 106 éves neki egyébként a nagyanyja, jó sokáig élnek itt. És hát azt is, hogy még van egyébként más vér is az ereiben, persze, de nagyon régóta itt él, és úgy ismeri a környéket, mint a tenyerét. Este elmentünk, 7 óra fél 8 tájban már sötét volt, hiszen itt az egyenlítőnél általában 6-kor kell a nap, és 6-kor nyugszik, és az elején még úgy csak-csak el voltam, 100%-os páratartalom, ömlő szakadó eső, gumicsizma, adtak gumicsizmát, és hát persze olyan esőkabátot, ami komolyabb, mert hogy hát amit így magammal vittem, az ilyen gyerekjátéknak tűnt egy ilyen hatalmas esőerdős igazi nagy zuhéhoz, és hát az elején még élveztem, és aztán, amikor már nagyon magasan voltunk, és Lizardo fejlámpájánál láttam, hogy jobbra ott van egy hatalmas szakadék, akkor már egy kétségbe esetten bal kezemmel kapaszkodtam a bokrokba, és hát persze bele is nyúltam valamibe, amiben nem kellett volna, úgyhogy azért óvatosnak kell lenni. Meg hát találkoztunk kígyóval is, hallotta a kígyónak a hangját, hogy elment ott a kígyó, pedig szakadt az eső, úgyhogy ez is érdekes volt, és le is fotóztam, le is videóztam ezt a kisebb kígyót, tehát nem ilyen hatalmas, 4 méteres kígyó volt, ami egyébként van, tehát a sokovipera is azért itt garázdálkodik, meg puma is volt, úgyhogy bőven volt veszélyes állat itt a környéken is, amerre jártunk, de amit láttunk, szerencsére az egy kisebb kígyó volt, úgyhogy annyira nem rettentem meg. Bőven láttunk viszont mindenféle egzotikus békát, egzotikus élőlényt és rengeteg érdekes növényt. Olyan növényt is, aminek a belsejéből ilyen tejszerű váladék tör elő, és akkor ezt meg lehet inni. Ettünk levelet is, aminek az íze a zöld almáihoz hasonlított. Összességében nagyon szép, gyönyörű piros, sárga, kék, zöld növényeket, virágokat láttam, és megtanultam azt, hogy van vagy 8-10 növény ott a kis környezetemben, amit nyugodtan el tudok fogyasztani. Hát persze, hogyha előtte valaki elmagyarázza nekem, hogy hogyan is kell, meg hogy mit is lehet megenni, anélkül, hogy utána kórház lenne a vége. Hát persze, ha lenne errefelé kórház. A földcsuszamlások talán a legveszélyesebbek. Volt olyan hely, ahol egyébként autóval mentünk még korábban, és láttuk azt, hogy nagy sebességgel kell áthajtani, mert jobbra leszakadt már szinte a hegy egyik oldalsó része egy nagy esőzést követően. Mert az, hogy újabb és újabb patakok törnek elő a hegyoldalból, és azok átfolynak az úton, hát ez azért mindennapos arrafelé. Úgyhogy szerintem erre azért nagyon vigyázni kellett. Milyen exotikus állatokkal találkoztam? Hát kígyóval, tukánnal, például több tukánt is láttunk. Itthon emlékszem, az egyik bevásárlóközpont nagy sztárja volt a tukán, 15 évvel ezelőtt talán láttam, és akkor 600.000 forintnyi összegért árulták, és mondtam, hogy te jó ég, hát milyen szerencsés lesz, akinek van annyi pénze, hogy tukánt vegyen, vagy engedi a felesége. És hát itt aztán tényleg tukánból bőven volt. A kísérőnk elmondása szerint 200 madárhangot tud megkülönböztetni, és 50-et pedig utánozni is tud. De a tukán meg a madarak világa is érdekes volt. A kolibri például talán a legizgalmasabb, mert hogy volt egy ilyen etetőszerű rész, ahol nektártottak a kolibriknek, és volt közöttük 3-4 centis kolibri is, úgy zúgott, mintha egy kis mini repülőgép menne el a fülem mellett, rendkívül gyorsan mozgatták a szárnyukat, és 20 percenként enniük kellett, különben éhen vesznek, mert hogy annyira gyorsan, annyira keményen, annyira sokat mozog a szárnyuk, hogy állandó utánpótlás, idézőjelesen állandó üzemanyag kell a kolibriknek, de volt sárga belőlük, kék, piros, rengetegféle fajta, hosszú csőrű, nektárívó kis kolibri volt itt az esőerdőben, Ecuadorban. A szálláshely különlegessége az volt, hogy óriási üvegfalakból állt az étterem, tehát lényegében olybá tűnt, mintha bent lennénk a dzsungelben, azzal a különbséggel, hogy mi vagyunk bezárva, és kint pedig ott a fantasztikus esőerdő összes élőlénye. A szobák is lényegében egy része, egyik fala teljes egészében üveg volt, és itt is mindent lehetett látni kifelé, úgyhogy az éjszaka is izgalmas volt. Kora hajnalban már lehetett menni madárlesre, ami abból állt, hogy az épület tetejére felmehettünk, és hogyha volt nálunk távcső, hanem akkor szerintem adtak, bár én vittem magammal kettőt is, akkor meg lehetett nézni az aktív, reggel aktív madarakat. Hát igazából szerintem sokszor távcső se kellett, mert a kolibrik például még a kezünkre is rászálltak, és erről is tudtam fotót meg videót készíteni. Egyébként érdekes, hogy volt egy nagy, komoly katonai távcsövem, még az apámé volt, aztán tényleg végigvittem az esőerdőn, végigvittem a repülőutakon, végigvittem a Galapagos-szigeteknél, ott minden létező dolgot nézegettem vele, hát megvan már vagy 45-50 éve, hazahoztam, aztán a kislányom kivette a kezemből, majd összetörte így a nézőkéjét, Jászminka, tehát természetesen nem haragudhat az ember egy 2 éves kislányra, csak érdekes volt, hogy hát az esőerdőt átvészelte, de a gyermek azért az véletlenül földhöz vágta, vagy hát nem is biztos, hogy véletlenül, de minden esetre ez lett a sorsa. De hát ez csak egy tárgy, úgyhogy nem kell búsulni, mert az élmények megmaradnak, és azok tényleg nagyon érdekesek voltak itt az esőerdőben, és általában Ecuadorban. A legtöbben Galapagosszal kapcsolatban kérdeztek. Nekem az érdekes volt, hogy az esőerdők világa az tényleg olybá tűnt, hogy vadregényes, egzotikus, egy picit azért benne volt a veszélyérzete is. Galapagosznál régebben ugye azt mondták, hogy engedély kell, hát azért 20 évvel ezelőtt is az engedély az nagyjából azt jelentette, hogy $100 fizettem a bejáratnál, amikor megérkeztem, és nem óriási luxus hajóval, hanem a Baltra nevű sziget repülőterére. Most is be kell fizetnem a kötelezőt, és hát mellette a helyi adót is, majd azt követően már nyugodtan el lehet menni egy szálláshelyre. Építettek egy új luxus hotelt, ez a Picaya Lodge, ami Santa Cruz belsejében van, és Most, amikor már hazajöttem, beszélgettem Ecuador nagykövetével, és akkor mondtam, hogy hát szerintem van egy jó kis szálloda, ugye a Finch Bay, és ez milyen jó, mert hogy ott van egy kis tengerparti szakasz, ahol lehet búvárkodni, és a homokos parton fürödhetünk, és mondta, hogy nem, hát szerintem meg a Pikaja az, az új és jobb. És akkor mondtam, hogy igen, de hát a Pikaja egy kicsit odébb van azért a tengertől, de kétségtelen, hogy úgy megcsinálták ezt a lodzsot, ezt a kis szigetszállást, hogy a modern kor építészeti csodái azért abszolút mértékig jellemzik. Tehát a feleségem az biztos azt mondta volna, hogy ez igen, mert ő imádja ezeket a modern dolgokat, és mondjuk az elhelyezkedésnél jóval többre értékeli, hogy hát milyen érdekes és újszerű a dizájnja, meg van Infinity medence, és a többi, és a többi. Én meg azt nézem, hogy közel legyen a tenger, és ott lehessen érdekes élőlényeket látni, meg tényleg ilyen természetazonos legyen, de a Pikaja is olyan, hogy ugye a Pikaja, ez a név, ez azt jelenti, hogy ő volt az első gerinces állat, és hát hogyha hiszünk Darwin evolúciós elméletének, akkor mindannyian a Pikajától származunk, és az egész szállodai dizájn az mind a Pikajára épül, és lényegében az ősrobbanás, meg az evolúciós elmélet határozza meg a szálloda berendezését, dizájnját. És hát persze a gasztronómia is itt is olyan, hogy hát azért bőven van miből válogatni. A helyi specialitásokat is meg lehet kóstolni. Jó pár ültetvényel is találkoztunk azért a Nagy-szigeten, Santa Cruz szigetén, ahol a főváros Porto Ejora is van. Vannak már bőséggel ültetvények, itt azért folyik mezőgazdaság, itt komoly halászat is van, és Porto Ejorában még egy új stadion is épült, és hát nem láttam galapagoszi foci meccset, de nagyon kíváncsi lettem volna. De ha már a focinál tartunk, Ecuadorban annyira szeretik a focit, hogy a Maspi Lodge-nál, ahol tényleg az esőerdő közepén vagyunk, is fociztak a személyzet tagjai úgy, hogy alapvetően földút vezet a dzsungelen keresztül, de a végén egy részt lebetonoztak, gondolom azért, hogyha tartósabban megállnak az autók, akkor egy nagyobb esőzés ne mossa el ott azt a részt, ahol a kocsik állnak, és ne legyen belőle gond, úgyhogy azt ilyen kővel kirakták, és elálltak az autókkal, beleálltak ott a sárba valahova, és két kaput felraktak, és már ment is a foci meccs. Úgyhogy ez nekem nagyon tetszett, hogy nem tudom, egy órán át nem volt olyan eső, hogy kibírhatatlan, és azt az egy órát akkor focival töltötték, amikor éppen nem kellett a vendégeket segíteni vagy kiszolgálni. Úgyhogy imádják a focit Ecuadorban, azt láttam, rengeteg focipálya volt. Quitóban megláttam lejtős focipályát. Hát ez olyan volt, hogy nem tudtam, hogy hasamat fogjam a nevetéstől, vagy pedig ámuldozzak, mert hogy fent voltunk a hegy tetején, ott, ahol a híres szobruk is van, amikor egy arkangyal tart egy aligátort, vagy szörnyet, vagy bármi mást a kezében láncom, ugye a jó és a rossz, meg a függetlenség és a szabadság elvonása, ilyesmiket mondanak, ugye ezeket jelképezi, ez az alumínium szobor, és hát ott elkezdődött egy focipálya, majd hirtelen egy nagyjából 3-4 méteres lejtő kezdődött, aztán megint kiegyenes lett, és akkor végén ott volt az ellenfélnek is a kapuja, úgyhogy itt valaki felé mindig lejt a pálya. De hát azt mondják, hogy a fél időben úgyis cserélnek, úgyhogy ez nem gond, mert egyenlő pálya, egyenlő esélyek, csak valakinek mindig ugye lejteni fog valaki felé egy picit, hát nem tudták másképp megoldani, és focipálya pedig muszáj, hogy legyen, mert Ecuadorban valóban imádják a focit, és a helyi Barcelona az, aminek a mezét szinte mindenhol meg lehetett kapni, és hát persze a fociról rengeteget beszéltek mindenhol, még az esőerdő környékén is. Ecuador, esőerdő, Galapagos, banán, kakaó, tonhal, rózsa, nagyon sok mindenről volt már szó az elmúlt időszakban, itt az ecuadori kalandjaim kapcsán. Nos, a tonhal még nagyon érdekes, hiszen voltunk egy tonhal gyárban, valóban talán a legizgalmasabb és érdekesebb gyárlátogatás volt, ha már itt a jó logisztikájú gyáraknál tartunk. Roberto Aguirre családja 70 éve foglalkozik tonhalakkal, és az irodája is olyan, hogy az iroda egyik ajtaja az hopp, a nagy üzemben nyílik. Tehát átmegyünk, és akkor abban például már zakatolnak a gépek, jönnek a tonhalak. Nem könnyű munka egyébként, kemény dolog lehet itt dolgozni. Ami viszont tény, hogy nagyon ügyelnek a biztonságra, nagyon ügyelnek a tisztaságra. Nekünk is fel kellett húzni mindenféle védőfelszerelést, a fertőtlenítés kötelező volt. Ez egyébként jellemző volt a banánültetvényre, ott is még a cipőtalpunkat is lefertőtlenítették. Rendkívül ügyelnek erre, és nagyon jól szervezettek a gyárak, és azt tapasztaltam. Ez a tonha a gyár is vérprofi üzem volt. Jöttek a tonhalak, akkor ugye volt, aki filézte, volt, aki darabolta, volt, aki utána beraktam egy ilyen, a kis konzerv részre, tehát rengeteg mindent végeztek azért még úgy, hogy félig kézi, félig gépi erővel, mert volt ugyan futószalag, meg sok minden más is, de hát a filézés például olyan precíz tudást igényel, hogy azt ember vészi, hogy véletlenül se kerüljön be szálka a tonhalas konzervbe. És hát ez azért megnyugtató volt, bár az kétségtelen, hogy kemény munka cserébe azoknak, akik itt dolgoznak, de egy kicsit többet is kapnak az átlagnál. Az átlag ugyanis általában minimálbért kap, ami 450 dollár. Tehát olyan 150-160 ezer forint körüli összegeket kapnak mondjuk egy banánültetvényen, vagy egy kakaóültetvényen, hát van, ahol persze egy kicsit többet. Minden esetre azért az árszínvonal is alacsonyabb, mint nálunk, de nem sokkal. Úgyhogy azért kőkeményen kell itt dolgozni, ahhoz, hogy valaki talpon maradjon. És azt tapasztaltam, hogy akikkel találkoztunk, azok valóban ilyen kőkeményen dolgoztak, és tényleg zokszó nélkül, korrektül és minden további nélkül végezték precízen a feladatokat. Úgyhogy azt láttam, hogy itt tényleg működnek a dolgok, és azt is, hogy akik pedig vezetők, középvezetők vagy felsővezetők, ők pedig jól tudják irányítani a dolgozókat. Tehát alapvetően nyilván minket gondolom a legjobb üzemekbe vittek el, tehát azért nem egybe, nem kettőbe, hanem nagyon-nagyon sokba jártunk, és hát valóban mindenhol azt tapasztaltam, hogy működik a dolog. Voltunk nagyon szép gyárakban, és ugye a tonhagyár a tengerparton volt, hiszen ott voltak elkülönített kis medencékben általában a feldolgozandó halak, és hát az egész gyár egy hatalmas monstra komplexum volt, és napi szinten 1200 tonna halat dolgoztak fel, tehát valóban óriási gyár volt, de nagyon tetszett nekem a kakaó ültetvény, talán ez volt a legjobb, illetve a banán ültetvény, ott az ember így belegondol a dolog romantikájában is, hát persze, hogyha nem, egész nap azért csak dolgozni kell, de érdekes az, hogy figyeltem azt is, hogy a munkások mit csinálnak, hogyan beszélnek a főnökökkel, figyeltem azt is, hogy hol mennyire vidámak, hát a legvidámabbak azok a rózsa gyárban, rózsa termesztőhelyen dolgozók voltak, hát ahol csomagolták a rózsákat az egyik helyen, mert itt voltunk a Plantec nevű cégnél is, meg az Utopia nevű cégnél is, az egyik helyen még zene volt, még mosolyogtak, mozgottak a zenére, így a végtagjuk is, amellett, hogy azért persze csomagoltak is mellette, tehát itt azért olyan volt, mint hogyha buliba érkeztem volna. Az egyik rózsagyár az amerikai tulajdonban volt, az Utopia, ahol nem csak rózsát, hanem más virágokat is gyártanak, a másik az ecuadori, a Plantec, és ők főleg nemesítéssel foglalkoztak. Az örök rózsa például, ezt nálunk otthon is ismerik, és itt termesztettek olyan rózsát, amit aztán lekezeltek speciális anyagokkal, és fél évig aztán otthon megmarad, tehát ez is élő rózsa volt, tehát ebből készítik. A friss virágok pedig jó pár esküvő esetében, akár Magyarországon is ott vannak, csak nem tudjuk, hogy onnan érkeznek, de valójában rengeteg rózsát Ecuadorban termesztenek, mert hogy a rózsa nagyon szereti a 2000 méter feletti területet, ahol azért nincsen olyan rekkenő hőség, de azért mégis jó az idő, és mindig van elég csapadék. Emiatt valóban rengeteg rózsát tudnak itt termeszteni, és még az is megéri, hogyha repülővel viszik a célterületre. Egyébként általában Hollandiában, és akkor itt van egy nagy elosztó központ, nem könnyű őket persze kikerülni, már hogyha van erre szándék. A kakaóról már meséltem önöknek, egy korábbi műsorban, a banánról és a nagy kedvencemről, most a tonhalról, meg a rózsáról is, a kávéról viszont még eddig nem, mert hogy imádnak kávézni, akár csak nálunk nagyon sokan. Igaz, hogy Ecuadorban főleg az amerikánó, vagyis az amerikai nagy pohárnyi híg kávé a divatos, de mindent meg tudnak csinálni, hogyha kérjük. És ne felejtsük el azt, hogy nagyon sok helyen termesztenek kávét. Egyébként, amikor hazaérkeztem, most rögtön csináltam egy kis kávébemutatót barátoknak, ismerősöknek, de az ecuadori konzul is jelen volt, és hát megmutattam azt, hogy milyen a Galapagoszi kávé, milyen a vulkán oldalában termesztett kávé, milyen az esőerdőnél termesztett kávé. Nem hoztam túl sokat, mert hogy azért kínos lenni a gyerek arra, hogy mindig minden ilyen vám szabályt, meg előírást betartsak, mind a küldő, mind a fogadó ország esetében, de annyi pont elég volt, hogy azért így érezhették a vendégek, a kedves barátaim néhányan, hogy mennyire erősek például a vulkáni kávék, a galapagoszi mennyire egyedi, mennyire speciális, de az ecuadori kávé szerintem nagyon-nagyon jó, és hát teljesen más jellegű, mint amit megszokhattunk egy átlagos kávézóban. Úgyhogy a magas minőségnek köszönhetően azért az élvezeti érték is más. Találkoztunk Ecuador barista bajnokával is, sőt, mi magunk is készíthettünk kávét. Voltunk egy híres ilyen kávékészítő helyen, pörköltünk kávét, készítettünk kávét, megvásároltunk is persze néhány kávét, és érdekes volt, mert az angolul kiválóan beszélő egyik hölgy mondta, hogy hát ő 2 éve foglalkozik kávéval, de szerelmese lett ennek, és hát minden napját itt tölti a kávézóba. A barista bajnok az már jóval hosszabb ideje foglalkozik ezzel, és valóban tökére fejlesztette a tudását. Úgyhogy Ecuador és a kávé is összetartozik, és hát itt is vannak híres kávéültetvények. De szerintem a kakaó azért az engem jobban lenyűgözött, főleg a sárga elit kakaónak a termesztése, a szárítása, az erjesztése. Hát a kakaó az lényegében ugye fermentációval készül, vagyis azért is ízlik nekünk annyira, meg azért termel endorfint, mert hogy lényegében pici bor, ugyanúgy készül, ahogy a szőlőből bort csinálunk, csak hát azért a kakaótól nehezebb spiccesnek lenni, de azzal együtt nagyon-nagyon-nagyon finom lesz a végére. Hoztam egy kis tábla 100%-os csokoládét. Nagyon kevés helyen forgalmazzák, mert hogy amikor megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy te jó ég, ezt nehéz megenni. Hát igen, kell bele egy kis cukor, vagy bármi más, ahhoz, hogy az európai ízlésnek megfeleljen. De amikor régen még az asztékok ezt fogyasztották, akkor az még 100%-os kakaó volt, és innen Ecuadorból vitték először ezekre a területekre a kakaó, hiszen 5300 évvel ezelőtti edényt már találtak, amiben volt kakaóbab. Úgyhogy a csokoládé, a kakaó Ecuadorból származik, így tartják a helyiek, és hát jelenleg azért ezt tudományos tények is igazolják. Ecuadorban papaját, avokádót is termesztenek, és kipróbáltam a facsart cukornádat is. Az utcai árusok az utak szélén árusítják, és van egy ilyen kis gépezet, a cukornádat elkezdik törni, facsarni, ez a gép lényegében olyasmi, mint hogyha egy ilyen törőgép, facsarógép lenne, és a végén kijön a színcukor, csak nagyon-nagyon finom, és abszolút mértékig iható. De hát amikor megittem, akkor azért éreztem, hogy a cukortartalom egy kicsit így rendbe rakott, és hát még a szemem is talán egy picit kidüllett, mert lehet, hogy még se kellett volna meginnom az egész nagy pohárra. Akik dolgoznak, és nagyobb üzemben tevékenykednek, általában minimálbért kapnak, vagy esetleg egy kicsit még plusz juttatást, hogyha mondjuk tonhadjába dolgoznak, ott azért keményebb a munka, de gyakran a napi 3-szori étkezést is megkapják a munkások. Ezt nagyon sok helyen hallottam, a rózsaüzemek közül is az egyikben, vagy a banánfarmon, hogy az étkezést biztosítják, és az ingyenes doktori szolgáltatás is jár, ami azért errefelé sokat jelent. A legtöbb helyen a víz felhasználását, az olaj felhasználását is szigorúan szabályozzák, mert hogy a karbonsemleges státusz sokat jelent, és az eladásokban is fontos számukra. A kakaónak szenteltek egy múzeumot is Guayaquilban, ahol bemutatták azt, hogy az első kakaókat hogyan, miként fogyasztották, elmondták azt, hogy hát Kolumbusz is találkozott azért már a kakaóval, meg utána a spanyolok is ismerték ezt a nedűt, hiszen hamar megtanulták az indiánoktól, hogy mi a jó. A Kakaó Múzeumban megismerhettük a kakaó és csokoládé készítés titkait is, de nem csak itt, hanem van egy olyan csokibolt Ecuadorban, ahol a saját csokoládénkat is elkészíthetjük kakaóból, úgy, ahogy mi szeretnénk, és hát abban aztán biztos, hogy nem lesz adalékanyag, mert hogy mi készítjük a csokiból, a kakaóbabból, és a végén pedig még az ízesítést is úgy rakjuk össze, ahogy csak szeretnénk, és hát aztán engedik, hogy haza is vigyük ezt a finomságot, úgyhogy ha nem veszünk semmi más, csak amit mi készítettünk, igazi csokoládét, hát az is érdekes. Persze némi ügyesség kell hozzá, hogy miként nyomjuk ki a folyékony csokoládét, milyen formát készítünk, tehát azért nem egy ördögtől való tudomány, hogy összerakjunk egy csokit, és akkor belerakjuk még a dolgokat, és amivel ízesíteni szeretnénk, legyen az banán, vagy mazsola vagy bármi más. Amikor külföldinek ajándékot adnak, akkor nagyon nagy divat a Panama kalap, mert hogy az ekvádoriak szerint innen származik a Panama kalap, és innen vitték aztán a Panama csatorna építésén tevékenykedő munkásoknak, úgyhogy ez igazából ekvádori. Minden esetben van egy nagyon jó minőségű kalapjuk, amit állandóan szép díszdobozban a turistáknak, hogyha ajándékot akarnak adni, akkor azt adják, de banánból készült, banánevőből készült kalapot is kaptunk. A kalap errefelé általános, az indiánok közül is nagyon sokan kalapot hordanak, főleg fekete kalapot, ezt a legtöbb helyen tapasztaltam. Az iskolások azok pedig egyenruhát viselnek, szép egyenruhát, öltönyt, szoknyát vagy nadrágot, és mellette nyakkendőt is. Minden iskolának különböző egyenruhája van, és szigorúan figyelik azt, hogy amikor érkeznek, meg amikor elmennek az iskolából a gyerekek, akkor helyesen, megfelelően, szépen felöltözve tegyék. Egyébként is fontos az öltözködés. Tehát nálunk is, amikor az első 8 napban itt voltak az újságíró kollégák és miniszterekhez, meg különböző fogadásokra jártunk, oda kellett figyelni, hogy bizony nyakkendő, ing, zakó, tehát azért rendben legyen minden. Tehát erre azért figyeltek meg arra is, hogy tiszta legyen a cipő. És mondom, egyszer kidisztítottam $1 a cipőmet, aztán utána hazaszaladtam, és a másik cipővel is oda mentem, mert annyira profi munkát végeztek. És a ruhatisztítástól kezdve a kisipari munkák azok mind működnek. Tehát amit egy picit irigyeltem Ekvádorban, hogyha mondjuk valami elromlott, és szerettem volna megcsináltatni, akkor 5 perc múlva ott volt egy mester, aki pont annyi érte, mennyi a piaci ár, megcsinálta gond nélkül, és hazament. Tehát nem volt az, hogy nekem várni kelljen 3 napot, aztán valami történik, vagy nem. Tehát ezt igazából én azt látom, meg azt láttam a világ 178 országában, hogy csodálatos dolog Magyarországon élni. Itt aztán tényleg nem tör ki a vulkán, nincsen cunami, nincsenek járványos betegségek a világ általános koronavírus járványán kívül, meg hát az ilyen jellegű dolgokon kívül. Nagyon biztonságos Budapest, az óriási előny, és általában Magyarország nagyon biztonságos, viszonylag jól el lehet lenni, és hát a kultúránk, meg a nyelvünk az pedig olyan, hogy sosem mennék el, annyira egyedi és annyira érdekes, meg az ételeink is finomak, de hát ami miatt igazából ezt elkezdtem mondani, hogy ami így lehetne csiszolni, az az, hogy tehát ez a kisipari tevékenység ne olyan legyen, mint hogyha a Delfói Jósdába mennék, hogy majd valami biztos lesz. Tehát ezt Ekvádorban így megoldották, mert hogy az emberek közül jó páran vállalkoznak olyan feladatokra is, amire nálunk már kevesebben, emiatt aztán bőven van munkaerő, emiatt nyilván nem hívják azt, aki nem érkezik oda pontosan, vagy nem csinálja meg megfelelő módon, megfelelő árért. Tehát itt működik még az, hogy a kisiparos az időbe érkezik, annyiért csinálja meg úgy, nincsen munkaerő hiány, sőt, bizonyos esetekben munkanélküliség is van, bár hozzáteszem, nagyon sokat fejlődött Ekvádor, és én azt láttam, hogy azért aki akar dolgozni, az tényleg tud lehetőséghez jutni. Spanyolul beszélnek, és érthetően, kedvesen, angolul nagyon sokan tudnak, jó pár ipar és kereskedelmi szervező vezetővel megismerkedtem, a Corpay talán az, ami a legnagyobb benyomást tette rám, hogy ez tényleg egy profi szervezet, de a banán termesztőknek a szövetségével, azoknak a vezetőivel is találkoztunk, ott is láttam, hogy egy profi szervezetről van szó, de alapvetően a gazdaságban tevékenykedőknél majdnem mindenhol azt tapasztaltam, hogy jól szervezett profi csapatokkal dolgoznak, és hát kedvesek rendkívüli módon, és odafigyelnek a sajtóra. A kulturális téren azért a múzeumokon még van mit csiszolni, hát ha megnézzük az új magyarországi látványosságokat, attrakciókat, múzeumokat, akkor azért azt láthatjuk, hogy nálunk interaktívabbak a múzeumok, és már túlléptünk azon, hogy van néhány felirat meg pár tárgy, de azért itt is vannak érdekes látványos dolgok. Guayaquilban például a történelmi park az érdekes volt, még régi villamost is megcsodálhattuk. Quitóban is voltam 2-3 múzeumban is magamtól. A kedves barátom is, konzulja Ekvádornak itt volt velem, és akkor mondtam, hogy voltam múzeumban magamtól, és hát érdekes, mert a turisták ritkán mennek állítólag manapság már múzeumban maguktól. Hát én még annak a generációnak a tagja vagyok, akit ez érdekel. Meg hát egyébként is ugye a történelem szakóta is szeretem a történelmet, különösképpen a dél-amerikai történelmet mindig is rajongója voltam, úgyhogy örömmel elmentem jó pár múzeumban. Ami fura volt még, hogy hát itt is azért biztonsági emberek rögtön a bejáratnál, hát néha azért így ilyen szerényen mondtam, hogy hát igazából én csak beszeretnék menni, és hát persze akkor már örömmel fogadtak, hogy van látogató. A tömegközlekedésben Budapest sokkal jobb, általában Magyarország is jobb a közlekedés terén. Nálunk is vannak dugók, de jobban szervezett a közlekedés, hamarabb, gyorsabban el lehet jutni A pontból B-be. A családtámogatási rendszerünk pedig olyan, hogy az egyik volt miniszter, az meg is mondta nekem, hogy hát lenyűgözi a magyarországi családtámogatás. Ezt nem is kérdeztem egyébként, de nagyon kedvesen elmondta a Korpej alelnöke, hogy ő foglalkozik egyébként a témával. Nagyon felkészült volt, és azt kell mondanom, hogy ez is lenyűgöző volt, hogy milyen komoly tudással rendelkezett. Magyarországról elve hallottak sokan azok közül, akik a gazdasággal foglalkoztak, vagy akik a közéletben tevékenykednek. Hát a hétköznapi emberek már kevésbé azért, de találkoztam jó pár olyan emberrel, aki volt már például Budapesten. Jelenleg egyébként átszállás nélkül nem tudunk eljutni Budapestről Quitóba vagy Guayaquilbe, de egy átszállással már ott is lehetünk Ecuadorban, úgyhogy azért nem megugorhatatlan 7 óra az időeltolódás, ha pedig a Galapagos-szigetekre megyünk, akkor 8 óra. Egy kicsit az volt a nehézség számomra, hogy még amikor mondjuk Tájföldre, vagy Maldív-szigetekre, vagy Vietnámba, vagy Balira megyünk, akkor ugye ott előrébb van az idő. Tehát amikor én felkelek ott mondjuk 8-9 órakor, akkor még Magyarországon mindenki alszik, és amikor meg mondjuk ott délután 2-3-ban, akkor felébrednek Magyarországon, vagy akkor már elkezdett tevékenykedni, de akkor én is aktív vagyok, tudok válaszolni az SMS-ekre, vagy bármi másra, és amikor meg vége van Magyarországon a munkaidőnek, akkor meg mondjuk ott Dél-Kelet-Ázsiában olyan 11 éjfél körül jár az idő, tehát lényegében még akkor is van lehetőségem arra, hogy így figyeljem az eseményeket, aztán amikor én lefekszem, akkor meg már otthon amúgy sincsen munkaidő. Na most hát itt viszont lényegében már mindenki dolgozik otthon, amikor én még javában alszom, és amikor én mondjuk felkelek 7 órakor, akkor már 3 óra van, délután 3 óra, már a munkaidő vége felé járok, és már egy csomó minden történt, úgyhogy emiatt egy picit úgy érzem, hogy mindig lemaradok az otthoni eseményekről, tehát ez furcsa volt számomra, ezért inkább azt csináltam, hogy mindig felkeltem olyan hajnali 1 és 3 között valamikor, és akkor 1 órát foglalkoztam az otthoni dolgokkal, aztán visszafeküdtem, és akkor még aludtam egy keveset, mert egyébként jó zsúfolt volt a program, tehát mondjuk volt olyan nap, amikor 5-kor keltem, és éjfélkor voltam az ágyban, és akkor még megírtam pár cikket, meg anyagot, meg összeraktam még a rádiós műsort valamikor hajnalban, tehát azért nem volt ez annyira pihenés, hogy ha az ember elképzeli, hogy koktélokat szürcsögetek az ötságos szálloda bárjában, mert annyi szabadidőm van, hát egy perc szabadidőm nem volt egyébként. De nagyon élveztem, mert rengeteg mindent megtanultam. Nagyon komoly, igazi tanulmányút volt ez a viszonylag hosszabb ekvádori utazás, és hát persze ez köszönhető nem csak az ekvádori kormány meghívásának, az ekvádori nagykövetségnek, hanem a feleségemnek is, hogy 3 gyerek mellett elengedett, de az is kétségtelen, hogy azért az ember egy banánültetvényre, vagy egy rákfalamra, vagy egy tonhagyárba, vagy egy rózsaültetvényre magától ritkán jut el. Ha már a banánnál tartunk, érdekes az, hogy dobozokban számolnak a banántermesztők. Egy doboz az 18,14 kg, tehát annyi banán van átlagosan egy dobozban, és a doboz árat határozzák meg. Ott jártam, amikor egy doboz ára 6,5 dollár. Korábban 6,25 dollár volt, ennyit adnak érte a kereskedő cégek, és ezt a kormány egyébként rendeletben meghatározta, és ezt a fix árat kell fizetni a termelőnek. Utána aztán az exportőr vállalatok már annyiért adják tovább, amennyiért akarják vagy tudják. Egyébként egy nagyobb banánfarm hetente 3600 tonna banánt exportál, ami 200,000 doboz. Úgyhogy tényleg óriási mennyiségek mennek ki banánból, Ecuadorból, és jutnak Európába, például a magyarországi üzletek polcaira is. Igaz, ez mind közvetítő útján jut, szinte majdnem mind Magyarországra, tehát ez lényegében Európai Uniós importként jelentkezik, nem pedig ecuadori és magyar kapcsolatnak, úgyhogy ezekben a számokban nem jelentkezik. A banán egész évben folyamatosan terem, hiszen Ecuadorban kellemes meleg van a legtöbb helyen, és vízből sincs hiány. Két évszak van, úgyhogy a termés mennyisége azért nem mindig teljesen egyenletes, de állandóan terem. Tehát igazából nem az van, hogy nyáron terem a banán, és akkor, amikor nálunk tél van, akkor lehet csak banánhoz jutni, mert hát valójában mindig terem szinte a banán. És hát a banán ültetvényeken is azért még mindig sok munkát kézzel végeznek a mai napig, viszont komolyan odafigyelnek már, hogy betartsák a munkatörvénykönyvének szabályait, már a helyi munkatörvénykönyvéről beszélek. Van egy nagyon érdekes banántermelőket összefogó alapítvány szervezet, a Bananero Cluster. José Antonio Hidalgo elnökkel is beszélgettünk, aki elmondta, hogy hát a termelők 92%-a tag, összesen 100 nagy cég és 1000 farmer, és a munkások ma már legalább napi háromszori étkezést kapnak, 8 órát kell dolgozni csak naponta, és $450 és minimálbért minimum megkapnak. Egyébként az eladási ár 20%-a jut a termelőhöz, a többi az a különböző nagy kereskedőházak, közvetítő cégeknek a haszna, meg hát persze el is kell vinni a banánt. Kérdezte az egyik kedves hallgató, hogy mi mindent hoztam. Nos, kávékat, hát nem túl sokat, de pont annyit, hogy azért a barátaimmal meg tudtuk ezeket kóstolni, és meg tudtuk kóstolni úgy, hogy egy ilyen kis mini ecuadori kulturális est keretében azért megnézhettük, hogy milyen a Galapagos-i kávé. Hoztam egy kis csokoládét, 100%-os csokoládét, mert ez is egy furcsa dolog, hogy nincsen benne cukor, és vajon egyáltalán megbírjuk-e enni. A rákról még talán annyit, hogy nagyon jó minőségű. Rengeteg ételt tettünk, amiben rák van. A rákkal töltött avokádó talán a legfinomabb volt számomra, de szinte mindenhez adnak ezekből a kis apró rákokból, de nagyobb rákot is lehet kapni, polipot is. A tenger gyümölcseiből azokat szeretik, ami azért a kényes magyar ízlésnek is megfelel, úgyhogy ebből a szempontból is tényleg igazán jól lehet lakni, ha valaki Ecuadorba utazik. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richardot hallották. Ezúttal is Ecuadorról szólt a Világszám itt az Inforádióban. Segítőtársam Garai Bendegúz nevében is további kellemes hétvégét kívánok önöknek, és további jó rádiózást. Viszonthallásra!